Áldás békességet, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai Isten tiszteletünkön. A mi Istenünk olyan, hogy a megrepett nádat nem töri össze, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Ezzel a biztatással szeretném köszönteni a gyülekezetet Isten tiszteletünk kezdetén. Dicsőítsük a mi Istenünket a 229-es énekünk első versével fennálló éneként. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. És fogadjon szeretettel néhány hirdetést, amit fel fogok olvasni. Hirdettem először is a közelgő alkalmakat, így augusztus 23-án csütörtöki napon délután 5-kor ima közösség lesz a gyülekezetben, majd azt követően 6 órakor bibliaórára hívom szeretettel az arra vágyakozókat. A ránk következő vasárnap, azaz augusztus 26-án mindkét istentiszteleten, tehát mind a 8:30-es, mind a 10 órás istentiszteleten úrvacsora lesz, tehát úrvacsorás istentiszteletekre készüljünk. Szeptember 1-én, ez egy szombati nap, délelőtt 11 órakor itt a gyülekezet ad helyet az iskolával, egyetemben, a Kárpát-medencei református tanítónak. Amint a neve is mutatja, ez egy hatalmas rendezvény, kb. 450 meghívottról szól, és az egész Kárpát-medencéből fognak ide jönni, hát elsősorban egyházvezetők, püspökök, esperesek és intézményvezetők, hát főleg iskolákból, óvodákból egyaránt. Fogadjuk majd nagy nagy szeretettel, akik itt lesznek házigazdaként ezen az alkalmon az ide érkezőket. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy közérdekű hírek és események alapján a 2018 év kiemelt céladakozásukat a Budai úti gyülekezeti ház és parókia építésére az egyik ilyen kiemelt céladakozás, a másik a Maroshegyi imaház tervezett bővítése és felújítása. Készül a következő gyülekezeti lap, mégpedig augusztus 21-én, ez holnap után lesz, este 10 órakor, 22 órakor lesz lapzárta a Békesség újságnak, tehát akik érdekeltek a cikkek, esetleg írások tekintetében, eddig az időpontig adják le, küldjék el a szerkesztőknek az írásokat, és majd, ha megjelenik, fogadjuk szeretettel az újságot. Augusztus 23 és 26 között, ez csütörtök és vasárnapi napok, szervezik meg a reformátusok idei szárszói konferenciáját. Erről csak annyit mondok, hogy a helyszín az Balatonszárszón, a Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban lesz, és a költsége ennek hát egy 10.000 forint. Ha valakit érdekel, akkor bővebben a gyülekezet honlapján, vagy akár személyesen tudunk erre válaszolni, hogy mik is a részletek ezzel kapcsolatban. Szeptember 9-én a Maroshegyi imaházban lesz megtartva, ez vasárnapi nap, reggel 9 és 3 óra között a az úgynevezett őszi bográcsozás. Lehet, hogy ősi, azt nem tudom mennyire volt a korábbi években, de őszi bográcsozás, aminek a témája az idén egy nagyon fontos kérdés, hogy neked van küldetésed? És az előadó, meghívott előadó Magyarné Balog Erzsébet lesz, ő a Református Missziói Központ lelkész igazgatója. Délelőtt áhítat lesz, előadás, csapatjáték, délben bográcsos ebéd. És egész pontosan 13:30-tól pedig a Kálózi Református Dicsőítő csapat koncertet fog tartani ezen az alkalmon. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk erre az alkalomra is. Megüresedett a Széchenyi úti egyházfi állás. Mindazok, akik elhivatottságot éreznek magukban a lelkészi hivatalban, jelentkezhetnek erre a nagyon-nagyon fontos állásra. Hirdetem, hogy nagy szeretettel gondolunk, és ezúttal köszöntjük a születésnaposokat, névnaposokat, továbbá áldást kívánva a tegnap megkötött házasság kötésekre hirdetjük, hogy tegnap esküvő volt, mi pedig Szűcs Dávid, Attila és Nagy Alexandra, Mihályka János és Síró Zsuzsa, Marada Marcel és Kovács Zsófia fogadott egymásnak örök hűséget, Isten színe előtt. És még lesznek esküvők nagy reménységgel az elkövetkezendő hetekben, ezeket hirdetem. Juhász Szilárd és Molnár Erzsébet augusztus 25-én, szombaton déli 12-kor itt ebben a templomban szeretne ők hűséget fogadni egymásnak, illetve ugyanitt, de szeptember 28-án délután 5 órakor Vasas László és Mohacsek Boglárka esküvője lesz. Továbbá a Budai úti templomban, majd szeptember 29-én, ez szombatinak délután 5 órakor lesz. Tehát Koncz Tamás és Ács Renáta esküvője. A vigasztalás üzenetét továbbítva, közvetítve Jézus Krisztusban szeretnénk hirdetni, hogy az elmúlt héten temetés is volt. Magyar János 83 éves korában hunyt el, illetve Erdei Irén 69 éves korában hunyt el. Az elkövetkezendő napokban Szőlősi Jánosné született Nagy Gizella temetése lesz, 85 éves korában hívta magához a Teremtő. 22-én, azaz szerdán 5 órakor lesz a temetése, hosszú ból a Szedresbe. Ezt még nem tudom, mit jelent, de a gyülekezet tudja, úgyhogy így hirdetem. Nagy Ernőné 75 éves korában hunyt el, augusztus 23-án lesz az ő temetése, csütörtöki nap 10 órakor a Budai úti templom, altemplomába, gondolom. Nekem csak az van ideírva, hogy Budai út. Tömör József 73 éves korában hunyt el, és augusztus 30-án csütörtöki napon 14 órakor lesz az ő temetése a Béla úti temetőben. Ennyi lenne a hirdetés, és a gyülekezet, hogyha megengedi, néhány személyes dolgot szeretnék még elmondani a hirdetés rendjén, ami magamról, de a gyülekezetről is fog szólni. Hát azért tartom ezt most fontosnak, mert immáron ez az első napja a hivatalos szolgálatnak itt a gyülekezetben, minek utána ugye a gyülekezet jónak látta, remélem Isten is, hogy megválasszon a gyülekezet engem. Hát azzal kezdeném, hogy megérkeztünk, itt vagyunk, és ez egy több hónapos folyamatnak egy állomása. Nem akarom dramatizálni a helyzetet, de a nehezen még ezután jön. Bár ez sem volt ugye egyszerű, vagy magától értetődő, főleg, hogy a gyülekezet egy évet várt a lelkészi állás betöltésére. Amire engem Isten tanított ebben a, mondjam így, néhány hónapban, az, hogy koncentráltan ráfigyelni. És én örülök annak, hogyha a gyülekezet is ezt tapasztalta, vagy többen tapasztalták a gyülekezetből, ha ez így van, akkor ez nagyon jó, hogy egyre inkább Istenre figyelni. Nem csak az ilyen nagyobb kérdésekben, hanem minden kérdésében az életünk. Úgyhogy jó, ha ezt gyakoroltuk, ezt tapasztaltuk. Ami a választást illeti, az elmúlt hó 29-én volt ez a választás, hát először is, amit éreztem, amikor megtudtam az eredményt, a meglepettség, nagyon meglepett ez a hatalmas részvétel egyrészt a választáson. Másrészt az az érzés volt bennem, hogy ezeknél az igeneknél csak az Isten igenje, amit rám mondott, és a feleségemé nagyobb. És tudjátok, mindig az a nehezebb, hogy ezt tovább vinni. Akár a házasságra gondolok, akár az Isten igenjére. Ugye, hogy nagyon nagy dolog, amikor ezt az ember megtapasztalja, akár az Istennel való kapcsolatban, akár ugye a házastársra kapcsolatban, csak mindig a folytatás az nehezebb. De nagyon-nagyon köszönöm ezt a bizalmat, és csak rátekintve, de a gyülekezet is ugye, csak rátekintve tudjuk ezt igazán és helyesen megélni, ezt a bizalmat. Ami a költözésünket illeti, néhány szót hadd beszéljek erről. Egész pontosan a hétnek a hétfőjén érkeztünk meg, 13-án, és hadd fejezzem ki erről a helyről is a köszönetemet a gyülekezet irányába, kezdve attól, hogy ezt a költözést ugye lebonyolították főgondok úr, a presbiterek, és nem csak egészen addig, hogy nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, szeretetet, befogadást, meleg ételt, terheknek a cipelését fizikailag és lelkileg, nagyon éreztük. Úgyhogy köszönjük szépen. Bocsátassék meg, hogyha most ezt nem sorolom mind fel, jó, de nagyon-nagyon köszönjük. Nagyon sokat bátorított mindengem, mind pedig a családomat. Ott vannak az elsősorban, igen. Az elkövetkezendő napokban, lehet, hogy hetekben az lesz, hogy dobozokból élünk, de mi leszünk azok, akiket viszont nem biztos, hogy úgy lát a gyülekezet, hogy dobozokból léptek elő. Értem ez alatt azt, hogy egy kicsit talán elfáradtunk, mert azért ez egy több hetes fizikai és lelki folyamat, de igyekszünk magunkat átállítani. Vagy ezt az akklimatizációs időt minél jobban lerövidíteni. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném egy nagyon valós veszélyre felhívni a figyelmet, vagy ha úgy tetszik, ez talán így könnyebben megragadható, egy rövid kis használati utasítást az új lelkészhez. Mit jelent ez? És mire szeretném önmagamat és mindannyiunkat figyelmeztetni. Minden embertársi kapcsolatra jellemző szinte az, hogy az első benyomásokból élünk, vagyis hajlamosak vagyunk túl idealizálni egymást. Magyarul mondom, hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat. Rossz hírem van. Nem vagyunk tökéletes. Ha azért tetszettek igent mondani, vagy szavazni, mert azt gondolták, hogy egy tökéletes lelkipásztor jön, aki most itt minden megold, akkor hadd okozzak csalódást. Már most így az elején. Egy példával hadd magyarázzam meg egy kicsit, hogy érthetőbb legyen. Házasságban szoktuk azt elkövetni, magam nevébe is mondom, ugye, hogy amikor megismerjük a kedvest, most is kedves, 16 év után is, illetve sokkal régebben ismerte meg, akkor megismerjük, akkor hát a rózsaszín szemüveg. Talán az új lelkészt is most a rózsaszín szemüveggel látjuk, hogy hú, még a palástja is nem annyira fekete, hogy értsük jól. Igen ám, csak hogy ez egy torzított látás. Mindent jónak, mindent szépnek látok, és a tapasztalata az, hogy utána gyorsan felkerül a hegesztő szemüveg. És akkor már mindjárt sötétnek látom a másikat, ahogy kiderül egy-két hibája, egy-két fogyatkozás, egy-két bűne, nem? Testvérek, el ne kövessük ezt a hibát, hogy ezt a két szemüveget felvesszük. Jó? Hanem ehelyett, amit magamnak és mindannyiunknak tanácsolok, az az egyik áldott lelki tanítónak, mesteremnek a sokat emlegetett mondása, hogy két ember, és ez hívő emberekre vonatkozik, bűnös, kegyelemre szoruló emberekre soha ne legyen egymással közvetlen kapcsolatban. Csak úgy, hogy Jézus Krisztus van köztük. Érthető ez így? Tehát próbáljuk egymást így látni, így szemlélni. Ami szerintem a legreálisabb, és annak a veszélye nem áll fel, hogy akkor torzítunk. Se pró, se kontra, tehát se sötét szemüveg, se rózsaszín szemüveg. Jézus Krisztuson lehet látni igazán jól a másik embert. Valakitől hallottam ezt a mondást, hogy szeretnél egy jobb lelkészt látni a gyülekezetben? Imádkozz a jelenlegiért. Testvérek, ezt tegyük, jó? Értetek és veletek akarok lenni a menny felé vezető úton. Ez a vágyam, jó? Úgyhogy Krisztuson keresztül próbáljuk egymást látni. Nagyon-nagyon köszönöm és bocsátassék meg, de ez muszáj volt elhangozódjon. Jó, így az elején. Aztán majd nyilván a maga rendjén jön minden. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattuk a hirdetéseket. És akkor dicsérjük a mi Urunkat, gyorsan tekintsünk is fel rá önmagunkból, a másik emberről, rólam. 229. éneket folytassuk a második, harmadik versszakát, mert boldog az az ember, aki ki dicsér téged.
A korintusi második levél egész 8-tól 10-ig terjedő eset, ezt hallgassuk meg. Mert ha megszólítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látom, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszólított titeket, de most már örülök. Nem amit, hogy megszólítottatok, hanem, hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. Mert Isten szerint szomorítottatok meg, és miattunk semmiben nem valótok át. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösséggel. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ez Isten ígéje. Amit ma fogunk hallani az ige üzenetéből, a Prédikátor könyve 7. fejezetéből olvasunk 3 ige verset, és az üzenet az az, hogy a bibliaolvasó kalauzó mai napra van kijelölve ez az ige szakasz, hogy nézzünk szembe az elmúlással. Isten nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, hogy nézzünk szembe, még akkor is, hogyha megszólít, esetleg fájdalmat okoz, hogy van elmúlás, mert abból csak jól jöhet ki. Imádkozzunk most azért, hogy Istennel vezessen minket az ige üzenetének a magyarázatára és a megértésére. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, te vagy a jó pásztor, te vagy a hű pásztor. Olyan jó most rád tekinteni. Noha tetszett neked, hogy embereket rendelj arra, hogy földi vezetők legyenek, lelki vezetők is, nem csak sokféle vezetők, de mégis, Urunk, te vagy a jó, te vagy az igazi. Te vagy az a pásztor, akinek a szavával akarunk hallgatni mindannyian. Köszönjük, hogy így lehetünk itt, ezért is nem kevesebbé ez a mai Isten tiszteletet. Köszönjük Jézus Krisztus neked azt, hogy a te vezetésed a legbiztosabb, hogy ahol te vezetsz, az az élet, sőt, te magad vagy az élet, te vagy az út. Urunk, szeretném most felismerni, felvállalni azt, hogy szükségünk van a te vezetésed. Mindnyájan olyanok voltunk, mint a tévejgő jurok, mielőtt megismertünk téged, Urunk, az élet pásztorát, az ige szavával élve, mondjuk ezt neked. És valóban így van, mennyi tévejgés jelenzi az életünket akkor, amikor nem te vezetsz, Jézus. Szabadíts most meg tévejgéseinkből, szabadíts meg attól, hogy esetleg az ige vezetését félreértsük és félre vezessük, Urunk, a magyarázatba. Segíts te, hogy megértsük azt, amit üzenni akarsz most a felolvasott igén keresztül. Lényegben vezetett Jézus Krisztus, és minden másban. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Egy egyszakaszos kis rövid énekkel készülünk az Isten ígéről. A hallgatásra 173. dicséretet énekeljük. Nem vagyok mi magunké, de Jézus miért él. hallgassa meg a gyülekezet, és engedjük, hogy Isten szólítsa meg ezen keresztül a néhány igényesen keresztül minket Isten. Olvasom a Prédikátor könyve 7. fejezetéből a 2-től a 4-ig terjedő verseket, ezt hallgassuk meg. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba a hangulatra. Hiszen így lesz vége minden embernek. Szívre engem ezt a kéret. Több elér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Még egyszer olvasom a 3. verset. Többet ír a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Ez is szeretik ilyen. Fogadjuk meg a gyülekezetet. Hadd kezdjem egy nagyon friss élménnyel, tapasztalattal, amely reménység szerint fogjuk érteni, hogy miért függ össze majd az üzenettel. Hát amit az előbb mondtam, hogy az Úr azt találta, hogy egy hosszas készülődés előzte meg a költözést, és ez mindenhol így szokott lenni, hogy össze kell pakolni az embert. És egy hatalmas előszobánk volt az előző lelkész lakásban. Ezt nem azért mondom, hogy most a mostani kisebb, nem összehasonlításként, csak hogy értsük. Hát a javai nagy részét ott voltunk össze, ebben az előszobában. Ha majd megjön az autó, ami elszállít, akkor ott könnyebb legyen kivinni. És így összegyűlt rengeteg doboz, rengeteg nejlonzsák. És volt úgy, hogy napokon keresztül arra ébredtem, hogy akkor kimentem az előszobába, ez a két távol felén, hogy rengeteg doboz, meg rengeteg ilyen lejjelzsák. Amit úgy is szoktunk mondani, egyszerű szóval összefoglalva, hogy ez a vagyon. Mit jelent ez a szó, hogy vagyon? Ugye régi magyar kifejezés, a van, nem? A létező. Mi a vagyon? Az, ami van neked, nem? Mit van neked? És pontosan ezt foglalkoztatott, hogy olyan bizonyát, és már lassan napokban 16 éve vagyunk házasságban a feleségemmel, és hát mennyi mindent összehoztunk kezdő alatt, amire azt mondjuk, hogy vagyon. És ez a vagyon. Erre próbált Isten megtanítani, mert így őszintén elszabadottam magamra, hogy hát egy kupac összehordott zsák, meg néhány doboz, amire azt mondja Jézus ugye egy helyen, hogy ha ez a te kincsed, akkor nagy bajban vagy, mert ugye a bony megrághatja, a rosta megemészteti, a tolvajok ellophatják, és a többi és a többi. Ha ebben van a te szíved, akkor nagyon nagy a baj. És de őszintén elkezdtem szomorkodni, hogy hát ennyi a vagyok. És ebben a szomorúságban, ami egyszer csak nagyon tisztán és érthetően, kezdett megszólalni Isten, hogy nem ez a vagyok. Én vagyok a vagyok. Én vagyok a van, aki vagyok, ugye Ószövetségi megszólalásban, a van, a létező. Őszintén mondom, annyira megnyugasztottam, hogy még arról is le tudtam mondani, hogy esetleg egy-két javajunkat ott hagyunk, oda adjuk másoknak. Őszintén mondom. Mert éreztem, hogy sokkal több van nekem ennél, mint sem az összehordott vagyon ott az előszobában. Na! Azért láttam ezt tudok elmondani, mert a Prédikátor is valami ilyesmit akar megérteni velünk, hogy nézzünk szembe az elmúlással. Nézzünk szembe tisztelve azzal, hogy ebben a földi életben rengeteg mindent el tudnak tőlünk venni. Vagy el kell engedni. Rengeteg mindent hátra kell hagyni. Most ne csak javakra gondoljunk, hanem gondoljunk életkorszakokra. Gondoljunk az öregedésre. Uram, bocsánat, én is öregszem. Gondoljunk arra, hogy mennyi minden már nem az, ami volt. Akár az egészségünkre, vagy a legnagyobb. Majd ugye arra, hogy majd ezt a földet is el kell hagyni. Van halál, van elmúlás. És amit ez a prédikátor szeretne, nagyon a szívünkre helyeznek, az az, hogy nézz szembe ezzel. Mert ha ettől megfutamodsz, ha háttalálsz ennek, úgy teszel, mint ha nem lenne, az sokkal rosszabb. Miért lehetett lenni rosszabb? Engedhessékre néhány egyszerű kis mondat erről a bibliai könyvből. Legtöbbet előforduló szava a bibliai könyvek az, hogy hiába van. Hát, hogyha ezt sokat ismételjük, hogy hiába van, lesz, hiába van, de elkezdettük olvasni ezt a könyvet, akkor hát egy idő után talán azt érzik, hogy hát ez egy nagyon pesszimista ember. Hát akkor már semmi nem jön. Igen, ám csak, hogy a hiába való kifejezések mellé elég gyakran odaadat él az, hogy a nap alatt. Vagyis? De nyilván nem a fizikai napra gondol az illető. Nem tudom, mennyi ismerete volt neki a csillagokról, a napokról, ugye ma már nagyon fejlett, de még messze nem lépséges az ismeretünk. De nem lehet gondolni. Ő Istennek gondol. Minden hiába való Isten nélkül. Így tehát nem egy pesszimista megszólalás ez, hanem egy nagyon realista megszólalás. A lehető legrealistább, a lehető legvalóságtűbb megszólalás az. És az sem elégkes, hogy ki mondja ezt, illetve ki írja. Hát Salamon kívánják, de ők tartják ennek a bibliai könyv írójának is, biztos vagyok benne, hogy az. És őről azt tudhatjuk, hogy minden idő egyik leggazdagabb király. Azt olvassuk a leírásokban, hogy annyi aranya volt, sőt, itt felhagyom sorolni a használati tárgyai, a hétköznapi eszközei is, mind színaranyból voltak, annyi volt ez ebből az aranyból, hogy nem becsülték sokan az ezüstöt az életben. 700 felesége volt, 300 ágyasa. Az is igaz, nem hallgatják, hogy elhajították a szívét. Két kézzel szólhatta ez a király a pénzt, és soha nem volt vége. Nem volt olyan, hogy a bank üzent, hogy kedves ügyfél, most már a hitelezésnél tartunk. Tehát innentől kezdve már a hitelkérjük. Nem. Ennek az embernek nem volt ilyen. Ő két kézzel szólhatta, és soha nem akadt ki. Iszonyú összegek fordultak meg a keze alatt. Felékig itt az örök mohalát. Képzeljük csak ezt a testület, hogy mit értett ez az ember ebben a gazdagságban. És nem ürült az az örök mohalra. És hogy jegyezzem meg most csendben, hogy amióta az Istentől elszakadt az ember, nem csak a mára élet, azért ez mindig benne volt, hogy az ember erre vágyik. Nem? Hogy élhessen, hát megközelítőleg olyan életmódban is van, ha nem is ott, de valamit. És ez az ember, és jó neki elmenni, mégis megállapítja azt, hogy hiába van. És tudjátok, hogy miért állapítja meg? Mert megtapasztaltam, hogy ez nem teszi boldoggá. Nem ez a boldogság alapja. Ezek csak olyan földi dolgok, ami nekünk sok örömet okoz. Nem vitatjuk. Tehát nem vitatjuk, hogy a pénz boldogít. Értjük? De nem ezek az igazi alapjai boldogság. És ezért milyen jó, hogy ez a bibliai könyv Na de konkrétan ráfordulva, ugye az Isten felolvasott igéje szavára, azt mondja, jobb olyan házban lenni, ahol gyászolnak, mint olyan magulnak. Hiszen így lesz vége minden embernek. Szívre eljenek ezt a kéget. Többet él a bánat, mint a lehetés. A bölcsek a gyászoló házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozó házára. Azon gondolkoztam, hogy ha hozzám érne valaki, és hál' Istennek van ilyen, biztos, hogy többünkkel előfordul lesz, hogy te mutasd már meg nekem a Bibliát, hogy az Isten szava, hogy kell azt olvasni, mi az érdekes benne, hol kezdeni. Akkor nem ezzel a mondattal, vagy ezzel a párhuzammal kezdeni. Mert első olvasatra, hogy jobb olyan házba menni, ahol gyászol. Egy picit próbálom gyakorlatilasabbat tenni, jobb a teremtés, mint az esküvő. És most bocsánatot kérek külön azokról, akik esetleg vagy egyikből, vagy a másikból ide kaptak az elmúlt időszakban. De mindjárt megértjük, hogy miről szól ez az egész. Hogy lehet ilyet mondani, ilyen képtelenséget? Megmondom őszintén, hogy én is nagyon sokat birkóztam, és még fogom ezekkel a mondatokkal lehetne. Megpróbálom nektek elmondani, hogy miről van itt szó. Először azt, hogy miről nem szól ez a pár mondat. A félretekések elkerülése vége. Vagyis nem egy életront halálvágyra tenni életfelforrás az, amiről beszél itt a prédikátor. Nem azt ajánlja nekünk, hogy ha Isten akarsz lenni, akkor gyorsan egy nagy kalót kellene nyerni. Próbálj szabadságot tenni a helyemben, hogy ez nem is látszik. Nem először ez a pármondat. Csak zárójeles, ahogy mondani, egy nagyon fontos téma. Sajnos sokszor a kívülállók ezt látják rajta a kereszténységükben, hogy hát ezek olyan komoly társaság. Ezek énekelnek valamit, ami az Isten dicsőítéséről szól, pedig a sokszor olyan mondatot, olyan életút, és sokszor úgy nézünk ki, mint akinek kihűlt az elége. Ez nem? Valójában, hogy a teljes Biblia alapján is csak így szabad nekünk az Isten üzeneteit értelmezünk, átadunk, boncolgatunk, a Szentírás alapjában véve örök bárfi. A Szentírás alapjában véve, Isten alapjában véve azt akar, hogy örülj. Tehát nehogy így értsük ezt a pár mondatot, amit felolvastak. Nem mellékes, hogy a Szentlélek gyümölcse, ugye az a 9 íz, mert egyes számban van, hogy gyümölcse. Abban a felsorolásban a második a szeretet után az öröm. Jézus Krisztus követődik a Bibliában, de azután is örültek, felszabadultak voltak. De nem mindegy, hogy miért. Tehát vigyázzunk, ugye, tehát itt is ugye azt az örömet összekeverjük azzal, amiről itt beszél a prédikátor. És megpróbálom ezt neked most megfordítani, hogy érthetően. Egy kicsit most megfordítom a sorrendet, először arról beszélek, hogy miért mondja a prédikátor, hogy tulajdonképpen ez mostobaság. Hogy az ostobák azok, akik vigadoznak, és hogy az ostobák azok, akik olyan házba akarnak inkább bennünk, ahol mulatnak. Egyébként nem emlékesen, itt az eredeti szöveg szó szerint az, hogy isznak, italoznak, mértékűek. És itt kezdjük megérteni akkor, hogy miről is van szó. Miért ostoba a vigadozás? Vagy miért vigadozás ostoba? Ha most megkérdeznénk az utcaemberét, hogy ki a boldog, ugye akkor csupa olyan embereket mondanának, hogy aki rendelkezik bizonyos javakkal, aki megtehette, hogy az elmúlt hetekben, vagy még most is, nem tudom, hogy egy nyaraláson vegyen részt, aki fesztiválra jár, csak mondjam, hogy a nyári aktualitásokat, aki örül, nem, aki boldog, aki nevet, stb. Hát az volt, nem? A gond csak az, hogy amikor ez az életciklus, és ez az életmódom, hogy én ezeket az örömöket arassam el, akkor ezeket a helyzetekben én nem fogok létkérdésekről gondolkodni. Nem fognak olyan kérdések foglalkoztatni, hogy hát mi az élet értelme? Hogy kellene komoly döntéseket hozni az életemre? Mert ezek a pillanatok mindig önfelettek, ezek a pillanatok mindig a szórakozásról szólnak, és lásd magyar nyelven, milyen szép és kifejezik benne a szétszórni. Ilyenkor az ember szétszórni akarja önmagát. Nem akar szembesülni a komoly kérdésekkel. Alapvetően felejteni akar, alapvetően állandó pörgésben akar lenni. Egyikből a másikba is. Ez nem feltétlenül csak a szórakozásra vonatkozik, ugye, egy kicsit tágítjuk a kör. Mennyire szeret az ember sok mindent nem szembesülni. Jaj, csak arra ne kelljen gondolni, hogy ki vagy én. Mi van a szívem? És hogy van elmúlás, ugye, de ez a központi téma. Hadd idézzem korunk egyik népszerű magyarországi pszichológusát. Következő megállapítást teszi ebben a selfie kultúrában. A selfie azok mind boldogok. De vajon offline boldogok-e? Ez egy kérdés. Bocsánatot kérek az idősebbektől. Ugye a selfie az, amikor okos telefon így magam felé tartom, vagy a kameráját, és akkor egy nagyon jó sikerült képet akarok összehozni magamról, vagy egy egész társaságot. Maga a szó is azt jelenti, hogy ön, igen, saját, én hozom létre. És ezt valahol megosztom egy virtuális térben. És akkor ez a pszichológus nő, Tarja Annamária, nem titok, akik a könyveit olvassák, ismerhetik, megteszi a kérdést, de vajon amikor nem vagyok benne ebben a virtuális térben, amikor ugye nem török, vajon boldog vagyok? Ez korunk nagy kérdése. És hadd ne nyugodjunk meg úgy sem, mint akik nem vagyunk benne a virtuális térben, mert rengeteg minden törvés okozhat az életünknek úgy, hogy közben a komoly kérdések elmaradnak. Na, hát erről van szó, amikor azt mondja itt a Szentíró, hogy azok az ostobák, akik ezt a fajta igazodást keresik. Értjük? Remélem, hogy a helyén értjük. Ugyancsak Salamon, mert egy másik bölcsesség irodalom könyvben, a példabeszédben, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Miközben mi csak a selfie-t látjuk, önmagunkról és másokról. Nem tudjuk, hogy mi magad belül. Csak sejtjük, meg sokszor látjuk megnyilvánul a hétköznapokban. Ilyen van? Ilyen van te is? Ilyen vagyok én is. Hihetetlen mennyire felszínesek vagyok testvérek. És sokszor a kereszténységben is, hadd mondjam azt, a mi köreimben. Sokszor azt látom, hogy elképesztő, hogy csak a felszín van sokszor. Megint egy nagyon divatos szó, tehát a feeling. Hogy jól érezzük magunkat, nem? Egyik érzésből a másikba. És távol legyen az, hogy rossz ez már, hogy érzünk. De az a baj, hogy csak ezek az érzések vannak, és nincsenek gondolatok. Nincsenek mélyebb dolgok. Nagyon-nagyon fontos tehát ezt így végig gondolni. Na de akkor miért jobb az, hogyha valaki a gyászolók házát választja? Vajon arra gondolom, hogy a Szentíró, hogy gyakrabban kellene járni a temetésre, Isten őrz. Ugye, ha nem kell, akkor nem. De akkor miért mondja, hogy azok a bölcsek? És itt van egy nagyon fontos kulcsmondat, hogy azért ér többet a bánat, mint a nevetés, mert a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. És értik, mert jobbá lesz a szív. Mit ért ez alatt? Figyeljük meg! Ne hívő legyen, Isten nélkül is, ha valaki megfogalmazza a tapasztalatait, hogy milyen bölcs élettapasztalatait találja maga, akkor általában olyan eseményeket sorol fel az életéből, ami fájdalmat okozott neki. Amiben szomorú volt, amiben veszteségei voltak. És általában ezek a dolgok tették az ő jellemét mássá. Változott meg jó értelemben az ember. Ugye, ki? Hát bárkit kérdezze meg, hogy milyen dolgot szerezte a tapasztalatot, ne? És el fogja mondani, hogy átélt esetleg fájdalmat, szorúságot. Na, erről van szó, ami hívő életében is. Ezért olvastam fel, egyébként van egy külön történetem, hogy most hadd ne térjek, ugye Pál apostol és a korintusi gyülekezet között, hogy azt mondja, hogy az Isten szerinti megszabadulás megfélés munká. Mit jelent ez? Ha szembenézünk azzal, hogy minden elmúlik egyszer, márpedig elmúlik esélye, rossz élet van, akkor ez lehet, hogy nagyon nagy fájdalmat fog okozni. Lehet, hogy a gyász nevét fogjuk magunkkal látni. Egyébként gyászolni nem csak akkor szokott az ember, akkor különösen nyilván, amikor meghal valaki. De nagyon sokszor a gyász fájdalmát érezzük, amikor változnak dolgok. Például a betegség is, ugye? Az idő előre haladtával. Már nem vagyok a régi. Már nem az az erő, már nem az a gondolkodás, már nem az a képesség. És ez tulajdonképpen egy gyász. Bennünk, ugye, hogy már nincs. Na de, ezek a helyzetek nagyon sok mindent kimunkálhatnak bennünk. Mert keressük a változóban az állandót. Keressük a fájdalomban a vigasztalást, és akkor fogunk Istenre találni. Na ezért írja a Szentírók, hogy mi. És akkor szembesülök ugye azokkal a kérdésekkel, hogy mi az élet értelme? Van-e állandó? Mi az a biztos, ami valóban biztos ebben a változó világban, amikor minden változik, amikor semmi sem biztos? Ezt még ugye, különböző dolgok, amire azt mondaná az ember, hogy ennek soha nem lesz vége, de vége lesz. És akkor mi a biztos? Mi az örökölt, ha egyáltalán nagy ember? Nagyon fontos kérdés. Egy nagyon személyes példát behozva, engem nagyon-nagyon sokat terelt az Isten útján az, amikor körülbelül 20 éves lehettem, végig kellett nézni egy embernek a hálózatát. Nem volt az olyan szörnyű halálosa, nem volt olyan tragikus az a halál. Egy egyszerű agyvérzés volt, de én ezt végignéztem. Hogy hogyan megy át egy ember ebből a világból az örökké valóságba, és természetesen nem mindegy, hogy az örökké valóságnak melyik részét, mert kettő, ugye tudjuk. Vagy Istennel, vagy Isten nélkül. Szándékosan nem akarom mondani, hogy egy pokol vagy melyik. A lényeg az, hogy vagy Istennel, vagy Isten nélkül. Bennem óriási kérdéseket tettek fel ezek a pillanatok. Elkezdtem kérdezni önmagamat, hogy ki vagy te? Honnan jössz? Hová jössz? Veled is ez fog történni már magammal? Ugye egyszerűen fogok kimúlni a környékből. Nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy Isten felé előnünket. Talán nem véletlen, sőt egyáltalán nem véletlen, hogy Jézus a boldog mondásban másodiként azt mondja, hogy boldogul a kicsimben. Mert megvigasztaltak. Testvérek, ne féljünk szembeállni ezzel a valósággal, hogy van elmúlás. Vagy egyenesen azzal, hogy van halál. Mert rálelve megtalálta azt az Isten, aki vigasztalásod van és állandót tud adni az életedben, akkor fogsz igazán örömet, vigasztalást és derűt kapni, amit senki elve lehet tőle. Na ez a lényeg. Mesélték nekem a következőt. A Erdélyben közben volt egy nagy megörtönzés a református és nem csak egyháztagokat, akik komolyan gyakorolták a hitüket, bezárták a kommunista börtönökbe. Lehet, hogy hallottunk erről, de most nem ez a fontos. És mesélték, hogy az egyik ilyen hívő egyháztag, amikor letartóztatták, és ugye összegyűjtötték őket egy ilyen vizsgálati fogságban, ahol majd súlyos kínzások által kihallgatják. Az egyik ilyen atyafi a vizsgálati fogságban az éjszaka alatt úgy aludt, hogy a nyálam is kicsordult. Nem tudom elfelejteni ezt a történetet. Milyen nyugalom lehetett, milyen békesség abban a szemben. Közben ugye ne felejtsük el, hogy úgy tartóztatják el, hogy lehet soha többet nem látja hozzátartozóit. Lehet, hogy miért nem jön ki a börtön falai közül. És hogy tudod, hogy olyan békességben, hogy a nyelv is kicsolt. Nem tudjuk ezt testvérek. Nem tudjuk ezt. Nézz szembe, és ne állj háttal annak, ami keserűséget okozza a földi valóságnak. Ne félj attól, hogy van elbúlás, hogy van veszteséged a világban, mert van. Ne félj attól, hogy van ez az elbúlás, mert akkor lesz igazán fontos, és akkor fog felértékelni az állandó. Egy mai magyar posztár ezt így fogalmazza meg, hogy a véges nézi a végtelent, és találgatja, hogy minden nagyon jó az a megfogalmazás. Tehát mint végesekként nézzük a végtelent, és ez a jó. És belekapaszkodunk ebben a végtelenbe, mert ismerünk valakit, aki szemben lett a halállal. Ismerünk valakit, aki többet tud adni, mérhetetlenül többet, mint ez a változó világ. És legyőzte. Ez nagyon-nagyon fontos. Nem úgy ment szembe a halállal, mert sokan szembe mentek a halállal, nem? Hősök. Ő úgy ment szembe a halállal, hogy legyőzte. És ez a mi hitünk titka, ez a mi hitünk alapja, hogy ő él. És minden erőforrásod, minden erőnöd ebből fakadva. Egy gondolat a holnapi nemzeti ünnepünkre, ugye szabad nekünk, sőt fontos erre is gondolni, tekinteni, augusztus 20-a. Már az ige üzenetéhez kapcsolva egyáltalán nem elválasztható. Van egy ország, aminek ünnepeljük a születésnapját. Megalakult egy államalapítás, és ez nagyon jó. És szeretjük ezt az országot, még akkor is, hogyha nagyon terhelt a módja. Ezen sebből érzünk. És a társadalma kínlód és nagyudik, de inkább azért, mert nem ismer Isten. De erről is lehet, hogy nagyon fontos. Mi akik itt vagyunk, hogy ismerjük a nem. Örülünk ennek az országnak, és örülünk, hogy ünnepelhetjük a születésnapját. Azt hiszem, hogy a 935-ig, ugye ha 1083-tól szerintünk, és Székesfehérvárhoz kötődik, ugye itt alatták Szentély István király, Szent István király. De egy pillanatot sem feledjük el, akár holnap, vagy akár bármikor, hogy van egy másik ország. Egy örök évaló, amely nem vérzik több sebből, csak azért van, mert egy valaki vérzett ezért az országért. És ennek te és én a polgára lehetünk. És úgy tekintünk el a földi országnak a születésnapjára, hogy biztos léptekkel haladunk a felé az örökké való ország felé. Isten könyörüljön ebben rajtunk. Amen. És erre az útra nagyon nagy bátorításról a 455. énekünk, az első négy verszakát énekünk, testvérek, menjünk bátran, hamar leszállozunk. Thank you. Testvérek, most imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy alapvetően te nem azt akarod, hogy szomorkodjunk, nem azt akarod, hogy bánkódjunk, nem azt akarod, hogy fájjunk, de azt sem akarod, hogy felszínes módon ideig óráig tartó bőröket hajhászva téged nem ismerve meg ebben a földi valóságban üssünk a kárhozatra. A bűn eredményeképpen úrunk, van mulandóság, van elmúlás, és te azt akarod, hogy ezzel szembenézzünk. Még akkor is, hogyha fájdalommal jár, te azt akarod, hogy ezáltal legyen jobbá a szív, hogy ezáltal változzunk, hogy ezáltal keressünk téged. Ó, szeretnék hálát adni neked, Istenünk, ezekért a nagyon nem kellemes pillanatokért az életében, amikben úgy szomorodhatom meg, hogy hozzád térünk. És megtérve, Úr, mindannyiszor egyre jobban és egyre jobban ismerünk és kapaszkodunk belőle, hogy milyen helyzetekben vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy szeretsz. Még akkor is, hogy sokszor fáj. Miért nem lennénk ezt kimondani Istenünk előtt, hogy fáj, amikor szeretsz. Mert megengedett, hogy szembenézzünk az elmúlással. Istenünk, szeretnénk azt a boldogságot megtapasztalni, amiről Jézus úgy beszél, hogy boldogokat és sírvát lehet megvigasztaltak. És szeretnénk valóban elhívni, hogy ez igaz. Kérünk, Atyának, hogy taníts minket erre az életre. Bocsáss meg azokat a vágyaikat, amikor olyan felszínes dolgokkal akarjuk megnyerni az életünk értelmét. Tégy bölcsékérünk, amit Salamon is bölcsétetted. Imádkozunk azért, hogy a sebeinkben legyen az a halál miatti elvesztés, betegség, hogy bármi, ami az elmúlással kapcsolatos, ott tudnánk találni. Imádkozunk az örvendezőkérünk, akiknek van okok örülni. És imádkozunk azért, hogy legyen mindenkor, minden körülmények között örülni a te örömmel. Kérünk, vigyázz országunkra, hazánkra, vigyázz az itt élő népre, és könyörjünk, hogy mindennél fontosabb legyen, hogy megismerjen téged, hogy ezzel a kettős állampolgársággal élünk, egy földivel és egy mennyeivel. Jézusért hallgass meg minket, kedvesekkel. Amen. Csendes imádságban tárjuk fel még szívünk, itt fejük is előtt, imádkozzunk csendben. Köszönjük, kedves Atyánk, hogy mi rajongunk sincs a szónak ellen ismered. Amen. Mi Atyánk, a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is elbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadja a gyülekezet Isten áldását. Veled van az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva jön neked. Testvérek, Isten tiszteletünk végül nemzeti ünnepünkre való tekintettel is ünnepeljük a nemzeti nagyságot, a Jézust.